Édes kedves társadalom, a pusztítást teremtésnek nevezett. Lassan már a szorodat is megeszed. Az élőt tönkreteszed, az élettelent díszíted. Haldoklik a józan eszed. Édes kedves társadalom, vélet többé nem társadalom. Néki hagylak, társad, alom. A kérdés az, hogy mi a baj ezzel a versikével. Ezzel a versikével az a baj, hogy úgy tűnik, hogy aki ezt a verset írta vagy mondta, ő egy szent ember. Ő egy mártír, ő egy áldozat, akit megvert a társadalom és üldöz a társadalom, és neki semmi köze nincsen mindahhoz, ami történt, ami történik a társadalomban. És erről fontos beszélni, mert amikor az ember azt érzi, hogy valami nem stimmel, rendszerint, egészen pontosan rendszer szerint mindenki kívül keresi a hibást. És a társadalom, ő vagy hallgat, vagy szól valamit, de elviszi a balhét mindannyiunk nevében. És mindenki csak hárít, mindenki azt mondja, hogy a társadalom az rossz. Létrehoztunk, kitaláltunk egy entitást, amit elneveztünk társadalomnak. Ezt az entitást a Biblia ószövetségi részében bűnbaknak nevezték. A bűnbak, amely elvitte a balhét. Ráolvasták a mocskot, a rosszat, a szemetet, a bűnt is. Elkergették. És mi nem tudjuk elkergetni a társadalmat, a bűnbakot, hanem ott van, körül vesz minket, körül ölel minket. Azonban azt megtehetjük, hogy hárítunk rá, és mindent ráolvasunk, hogy a társadalom. És nekem eszembe jut egy történet, ami annak idején megérintett engem, amikor hát én is éreztem, hogy valami gond van, valami baj van, kívül és belül is. És azt éreztem, hogy nem kívánok részt venni a társadalomban. Hogyha az nem változhat meg, akkor én inkább nem vennék részt a társadalomban. És ekkor került elém az Into the Wild című film és történet. Christopher McCandless története, aki fiatal legényke, 18 éves legényke, miután leérettségizett, noha tehetséges volt, nem akart tovább tanulni. Az apja tudós ember volt, az anyja is valami népszerű asszonyka. És amit ő látott ebben a világban mostanig, ő azt nem kívánta semmilyen szín alatt folytatni, vagy abban részt venni. Ezért úgy döntött, hogy kilép a társadalomból. És azt lehet mondani, hogy többé-kevésbé sikerült is ez neki, mert ő tényleg kilépett a társadalomból. Az autóját valahol sivatagban ott hagyta, a pénzét elégette, és úgy ment tovább az úton, pénz nélkül. Ehhez hasonlót én is csináltam. Nem feltétlenül azért, mert én ezt így akartam, hanem igazából nekem nem volt pénzem, és nem is akartam nagyon pénzt szerezni, hanem azt mondtam, hogy megnézem, hogy milyen pénz nélkül az élet. Tehát ehhez hasonlót én csináltam, amikor Indiában és Nepában zarándokoltam. És az ember, ez a Christopher McCandless, hát aki látta a filmet Útavadonba, egy valós történet, nem is olyan rég történt. Ő hát elindult, beárta Amerikát, fel Alaszkáig majd, egészen le Mexikóig, és ilyen alkalmi munkákból élt, tehát mint csavargó, mint egy ilyen szuper csavargó. Úgy is nevezte magát, hogy szuper csavargó, szuper tramp. És végül pedig felment Alaszkába, és úgy döntött, hogy a telet a vadonban fogja próbálja meg túlvészelni. És talált egy ilyen elhagyott buszt, egy ilyen úgy nevezte, hogy mesebusz, magic bus, amelyet feltetőleg valami bányamunkások hagytak ott, és abba ő berendezte a szállását. Volt egy puskája, volt vastag ruházata, és úgy döntött, hogy ott fogja a telet túlvészelni. Gyűjtött magának különböző növényeket az erdőből, amiket fagyasztott, vadat lőtt, és hát úgy szabadnak érezte magát. És közben naplót írt. Írta azt, hogy mi történik vele, mit él meg. Azonban az történt, hogy tavasszal, amikor történt az áradás, az a folyó, amelyeken ő keresztül kelt, az eléggé megáradt, és nem tudott visszamenni ezen a folyón. És így ő a vadonban rekedt, ráadásul úgy, hogy már nem igazán volt ennivaló, és talált valami növényt, amiről ő úgy gondolta, hogy ehető. A tudósok szerint, ugye a könyv szerint, amit úgy hívtak, hogy vadburgonya gyökér. De közben kiderült, hogy volt egy másik növény, ami nagyon hasonlított a vadburgonya gyökérhez, és ő azt szedte össze, és azt tette meg. És ez ettől rosszul lett. És csak később olvasta, hogy próbálta nyilván visszaokádni, visszahányni, de már túlságosan benne volt a szervezetében. És azt olvasta, hogy ez mérgező, és halált, éhezést is, lassú halált, fulladásos halált okoz, talán. Gondolom, hogy ilyen neurotoxin lehet benne. És szomorúan vette tudomásul, hogy a vadon, amelyet ő annyira szeretett, és amire ő annyira felnézett, és amitől ő várta az ő békességét, az ő boldogságát, rabul ejtette őt, és meg is öli őt, és fogja ölni őt. És az utolsó szavai, amiket felvésett erre a mesebuszra, amelyben végül elaludt és meghalt, azok voltak, hogy a boldogságnak csak akkor van értéke, hogyha megvan osztva. A boldogság csak akkor valós, ha megosztjuk. Ezt írta fel a buszra. Happiness is only real when it's shared. Ez az ő rövid történetem, és hát az igazság az, hogy én amikor igazságkereső voltam, én igazából nem akartam őt utánozni, vagyis volt nekem egy olyan tervem, hogy megkerülném a földet motorral, de ezt Istenem engedte nekem. Noha meg voltam motoron, meg fel voltam készülni nagyjából erre az útra. Nem jött össze, helyette történt az indiai zarándoklat. És ott kezdtem én zarándokolni pénz nélkül, így gyalog, és úgy döntöttem, hogy akkor megkerülném a földet, de gyalog. Úgy teljesen, nincstelenül, minden nélkül. Hallám, meddig jutok el. Tehát fel voltam készülve arra is, hogy valahol útközben elveszek, de hogy igazából úgy éreztem akkor, hogy nem érne nagy veszteség, hogyha elvesznék, vagy elveszteném azt, amit úgy hívunk, hogy társadalom. Azonban miközben ezen a történeten gondolkodtam, elmélkedtem reggel, az jött nekem, hogy ez a srác, Christopher McCandles, hát ő egy megtört szívű ember volt. Én csupán kíváncsi voltam, vagyis nekem is elegem volt abból, amit láthattam a társadalomban. És igazságkereső voltam, és kíváncsi voltam. De az ember megtört szívű ember volt. Tehát azt kell mondjam, hogy ő közelebb volt mindenképp az igazsághoz, Istenhez, mint én. Mert amíg csak én, ugye, egyszerűen csak kíváncsiskodtam volna, mert szerette volna látni a világot, akár még dicsekedni is azzal, ugye, fényképezni meg minden. Ő egyszerűen csak azt mondta, hogy nekem ez nem kell. Ez nem kell. Ott hagyta a szüleit, testvérét, az iskolát, mindent. És emlékszem a film szerint van egy olyan rész, ahol találkozik egy ilyen idősebb hippi párral, és ismerkedik velük, hogy milyen az élet a hippi fronton, és hát látja azt, hogy hát ott sem fenékig tejfel. És ott találkozott egy fiatal hölgyel, aki szerelmes lett belé, mert jól tudott gitározni, meg énekelni. És az a hölgy többet akart van tőle. Azt ugye, amit minden hölgy akarna, hogy akkor végre megtalálta az igazit, és akkor mostantól szép lesz az élet. Jó lesz az élet. Ezt akarta volna a hölgy. De ez a srác nem fogadta el. Tehát ő nem ment bele sem a paráznaságba, sem pedig abba, hogy hiú reményeket tápláljon ebben a fiatal lányban, hanem továbbállt. Tehát ő valóságosan megutálta a társadalmat. Én bízom abban, hogy az Úristen megkönnyörült az ő lelkén. Tehát ő meglátta azt, amit látnia kellett is. Én remélem azt, hogy szabadon távozott erről a földről. Tehát ő megtört szívűként, ő erkölcsös volt, tehát ő tényleg, neki nem kellett ebből a társadalomból semmi. Nem kellett neki sem az apja élete, sem a szülei élete, sem a társadalom, sem a romantika, semmi nem kellett neki. Csak úgy látszik, hogy valahogy neki vagy nem mondta el senki, hogy lenne egy olyan lehetőség, amit Isten kínál számára, és ahhoz nem kell a vadonban meghalni, étlen halni, vagy szomjan halni, hanem ahhoz egyszerűen elég lenne, hogyha megnyitaná az ő szívét is, és imádkozna, hogy az Úristen legyen úrra az ő szívén, az ő szava, az ő igazsága, legyen úrra az ő szívén, és állítson helyre mindent. Tehát ezt ő, mábbis a film, a könyvet nem olvastam, a film erről nem számol be. Én Christopher McCandlesshez képest én a társadalomnak a szülöttje voltam. Tehát én egy romlott. Én azt feltételezem róla, hogy ő nem volt annyira romlott, mint én. De én az voltam. Tehát nekem az indézi rándoklatom is úgy indult, ezt többször elmondtam, hogy amíg még volt egy kevéske pénzem is, ugye, amit elkölthettem, még az utam elején, még ott is, ugye, amikor kimentem Indiába, akkor két lánynak is széttörtem a szívét, és ők nyilván hazajöttek Indiából. A kiránduláson én maradtam, és még az utam elején, még ott is összejöttem egy lányjal, csupán egy ilyen, ahogy szokták mondani, egy éjszakás kaland. Az olyan volt az a kaland, hogy akkor már éreztem azt, hogy nekem ebből a kalandból úgy az egy éjszaka az úgy bőségesen legendő volt. Tehát úgy volt egy olyan vágy a szívembe, hogy nekem az sem kell. Tehát úgy a szívem úgy ilyen szempontból vágyakozott arra, hogy ennél többről kell szóljon az élet. De csak azt akarom mondani, hogy amíg ez az ember egy megtört szívű ember volt, igazi megtört szívű ember, akinek a szívébe könnyen be tud férkőzni az igazság. Én egy jeles képviselője voltam ennek a társadalomnak, amit lenézek. Ezért mondtam azt, hogy ez a dal, vagy ez a versike, hát nem igazságos semmiképp, mert a társadalom, amiről írok, vagy amiről beszélek, az tulajdonképpen bennem van, magamban hordozom, vagy magamban hordoztam azt a társadalmat. Az, hogy később Isten kegyelme által volt alkalmam nekem is megtörni, ez egy dolog. De akkor, amikor ezt írtam, ez csupán lázadásból írodott, ez a vers. És ez olyan, mint amikor szoktam beszélni arról, hogy találkoztam emberekkel, akik kijöttek a hídgyülekezetéből, és akikből a hídgyülekezete nem jött ki. Tehát ők kijöttek a hídgyülekezetéből, mert elegük lett abból. Csak ők elfelejtették azt, hogy a hídgyülekezete bennük van, a szívükben van. Tehát tegyük fel, hogyha Budapesten van a hídgyülekezete, és én úgy érzem, hogy nekem az már nem tetszik, és elfutok onnét, tegyük fel, Sydneybe, Ausztráliába, akkor én magammal viszem a hídgyülekezetét Sydneybe. Nem értem semmit azzal, hogy kijöttem a hídgyülekezetéből. És én ugyanígy jártam egyébként 9 hónap zarándoklat után, hogy betelt a pohár számomra. Tehát én tényleg úgy jártam akkora már, hogy kissé meg is törtem, és azt éreztem, hogy én már semmit nem akarok látni. Én már láttam minden hegyet, minden völgyet, minden tengert, és minden érdekességet. Kérdezték, hogy jártam-e a Taj Mahalban, mondom, hogy nem is érdekelt egyáltalán. Voltam Delhiben, de a Taj Mahalra nem voltam kíváncsi. Hát az aranytemplomot láttam-e? Mondom, távolról láttam, de nem voltam rá kíváncsi. Én már semmire nem voltam kíváncsi. Utóbb. És noha mehettem volna tovább, az úton tegyük fel ottan, kelet irányba, Banglades, meg Myanmar, meg Indonézia, meg Tajföld, meg ilyenek. De már úgy éreztem, hogy nincs értelme tovább menjek. Mert bárhova is mennék, mindenhova magammal hordozom a társadalmat, amiről menekülnék. Tehát mindenhol magamat látom. Mindenhol gyarló embereket látok. Nyomorult embereket látok. Újat már nem tud mutatni számomra ez a világ. És nem éreztem azt, hogy nagyon akarnék én, úgymond, turistáskodni, vagy tovább fényképezni. Azt is meguntam, a fényképezést. És hazajöttem. És ekkor történt az, hogy az Úristen egy idő után megkönnyörült rajtam, mert látta, hogy milyen nyomorult vagyok. És akkor az igazság volt az, aki, úgymond, rám talált. Amit én kerestem, azt nem találtam meg. De amit én kerestem, az megtalált engem. Ahogy mondja az Úr Jézus, hogy nem ti választhatatok engemet, hanem én választhatok titeket. És az egészből a konklúzió az, amit az éjszakai álmokban láthattam Isten kegyelme által, hogy a társadalomból nem lehet kijönni, a társadalmat nem lehet elhagyni, a társadalmat akkor hagyjuk el, amikor Isten kivesz ebből a földi létből. Addig benne leszünk a társadalomban mindannyian. És főképp azt nem tehetjük, hogy úgy nézzünk a társadalomra, mint egy fenevadra, miközben figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy már bennünk is az van. Most én hiába akartam elmenekülni a társadalom elől, amikor a társadalom és annak az összes fertője én bennem volt. Mert hisz, azzal kezdődött az randogatom, hogy összejöttem ott is egy oroszlánnyal. Maga a társadalom én bennem és ő benne az a fertő, ami bennünk volt. Egymásra talált. Persze ezt a későbbiekben az Úristen lemosta rólam valamelyest. De azt tudtam, hogy igazából akkor ért véget. Indiában, amikor kijött az akkori barátnőm is. Látogatóba, mert ugye én tovább mentem volna kelet irányba, és akkor megfogant a gyermek. Akkor én törvény alá kerültem, hiába akartam volna ezt én tovább csinálni. Már nem volt arra áldás, hogy én visszamentem az Ádám és Éva bűnébe. Noha Isten engemet abból kivett. Ugye a hosszas zarándoklat következtében ugye valahogy lekopott rólam. Nem volt nekem arra lehetőségem, tehát amikor az embernek nincsen pénze, akkor teljes mértékben rászorul Isten kegyelmére. Hát nem az volt, amit én akartam, hanem az, amit Isten nekem adott. És így kikopott valamelyest belőlem a társadalom valamilyen mértékben. De miután megtörtént ugye a paráznaság, megint ugye visszakerültem az Ádám és Éva bűnébe. Ottan véget ért az utam. Tehát hiába próbáltam én tovább menni, éreztem, hogy én már turista vagyok. Addig zarándok voltam, addig vándor voltam, utána meg turista lettem újból. Megjöttek is a problémák, tehát hogy kijöttek és meglátogattak édesanyámmal. Attól a perszők ezzel én turista lettem, addig meg vándor voltam. De hiszem, hogy ez így volt valamelyest elrendelve, mert ahhoz, hogy az ember ki tud jönni valóságosan a társadalomból, az fontos az igazságot megismernie. Én meg azt nem ismertem. Voltak megértéseim, látásaim, meg minden, de nem ismertem az igazságot, nem ismertem azt, hogy Isten mit mond a teremtésről, az elbukott emberi teremtésről, ezeket nem ismertem én. Az éjjel sok álmot kaptam, hát nem tudom, hogy el fogom-e tudni mondani az összest. Igazából a tanulság az egésznek az, hogy a társadalomból nem lehet kijönni, nem lehet elhagyni, hanem azt teheti az ember, hogy Isten kegyelm által, megbocsátok kegyelm által, a társadalmat úgymond kiűzi magából. És a társadalommal szemben, a társadalom szereplőivel szemben pedig kegyelmet és irgalmat gyakorol. Ezt lehet csinálni. Ez a konklúziója mindennek. Mert az ember ugye noha kiment a társadalomból, és tegyük fel, hogy ő tiszta volt. Nincs tiszta ember a Földön, de tegyük fel, hogy ő tiszta volt teljes mértékben. Lehet, hogy teljesen ártatlan volt, soha nem csajozott, soha nem maszturbált, semmi ilyesmi. Teljesen ártatlan volt, tegyük fel. De akkor is az, hogy kiment a társadalomból, és önmagának élt, azáltal már úgymond bűnt követett el, mert önmagának tartotta meg azt, amit kapott, azt a jót. Tehát egyszerűen nem lehet kimenni emberek a társadalomból, lehetetlen. Hanem azt lehet csinálni, hogy a társadalmat először a mi lelkünkben fontos meggyógyítani. Isten kegyelme által. A mi lelkünkben a társadalmat meg kell gyógyítani, fontos meggyógyítani. És hogyha a mi lelkünkben a társadalom meggyógyul, akkor tud megtörténni az, hogy olyan hatással vagyunk a világra, hogy aki minket lát, velünk találkozik, az is gyógyulást kap általunk. A külső gyógyulás nem lehet nagyobb mértékű, mint a belső gyógyulás. A vallásos szellem szintén a sátán szellemisége. Halomra téríteni az embereket, miközben belül a társadalom él még mindig. A lélekben belül ott van a mocsok. Azonban ő szervezkedik, hogy akkor az embereket gyűjtsük össze egy csoportba, valahova, egy gyülekezetbe. De ez mind hazugság. Ez mind a sátán játszmája. Az első álomban láttam a régi barátom, akivel beszélgettünk az interneten annak idején, az ő húgát. És azt láttam, hogy szökésben van, tehát körözött, és szökésben van. Nem tudom pontosan, miért ezt láttam. De azt hiszem, hogy amiről beszéltem mostanig, megmagyarázza. Tehát körözött, és szökésben van. És talán úgy emlékszem, hogy készült arra, hogy meglátogatja az ő testvérét, aki be van zárva egy intézményben. És azelőtt még találkoztunk, de nem haragudtunk rá. Nem volt bennünk harag, neheztelés, hanem megkínáltuk étellel. Ezt láttam ebben az álomban. És az álom ez tulajdonképpen arról szól, amiről beszéltem mostanig, hogy nem lehet megszökni A társadalom elől csak megtisztulni lehet Isten kegyelme által, a bűneinkkel való szembesülés által, a bűnbánat által. Újjászületni, nincs ahol elfutni. Gyergyóból Budapestre, Budapestről, Texasba vagy Mexikóba. Nincs ahol elfutni, emberek. Én próbáltam. Úgy érzem, hogy én erről hitelesen beszéltek, mert én próbáltam. Én próbáltam megszökni, elfutni, de nem volt ahova. Ezért hazajöttem, kudarcot vallottam és hazajöttem. És csak később érettem meg, hogy én miért nem mehettem, mint kalandor, mint egy ilyen újabb Kőrösi Csoma Sándor, miért nem mehettem én a föld körül. Hát ezért. Mert magamban hordoztam a társadalmat. Az a személy, aki a barátomat elbolondította, megbabonázta, ő is a hídgyülekezetében volt annak idején. És noha kijöttek a hídgyülekezetéből, de azt a szellemiséget magukkal hozták, amit ottan megkaptak. Abban a szellemiségben vannak. Továbbra is. Tehát így lehet kijönni egy gyülekezetéből, vagy pedig a társadalomból. Sehogy. Sehogy. Persze, hogyha az Úristen megadja azt a kegyelmet, hogy meglássam magamban a hídgyülekezetét, magamban a társadalomnak minden aspektusát, és azt én megutáljam saját magamban a társadalmat, és Isten meggyógyítsa, kigyógyítsa belőlem a társadalmat, azután kivehet engemet a hídgyülekezetéből, a társadalomból, valamilyen módon. De másképp ez nem lehetséges. Nincs más út. Nincs ahova menni. Maga a rend, a törvény körözni fog, mint ahogy láttam a kedves barátomat, hogy körözték, és ő menekült, éjszaka menekült. A rendőrség elől. Nincs ahova elbújni, nincs ahova elmenekülni. Amíg a szívemben bűn van, meg nem látott, meg nem vallott, meg nem bocsátott bűn van, nincs ahova elmenni. Lehetetlen. Fel is keltem hajnalban, leírtam a két, mert két embert láttam, két ismerősömet láttam. Egyik ő volt, és egy másik embert is láttam. És leírtam nekik röviden, hogy mit láthattam. És a másik álomban azt láttam, hogy ez a egy kedves fiatalember, hát valamivel fiatalabb, mint én. Régebb együtt turázgattunk meg, beszélgettünk, filozofálgattunk. Őt láttam, azt láttam, hogy két hölgyel van. Az egyik az ő párja, és volt egy harmadik hölgy is. Mellette egy fiatal hölgy. Nagyon szép nő volt. Fiatal hölgy volt, akiről azt tudtam álomban, hogy ő külföldön tanul, Budapesten, vagy Németországban, nem tudom, kettő közül valamelyik, nem tudom, hogy miért Budapest is, ez a kettő maradt meg valahogy. Ezt láttam, és úgy volt, hogy a nyári vakációban nála fog lakni, az ő lakásában fog lakni. Most én nem tudom, az ő életében mi van, fogalmam sincs, nem firtatom egyáltalán. Én neki elküldtem az álmot. A megértés az ugye, hogy ez a harmadik hölgy, és tudtam ebben az álomban, hogy ez féltékenységet szülhet közöttük, és bajt is szülhet közöttük az ő feleségével. Annyira élénken láttam ezt az arcot, ennek a fiatal hölgynek az arcát, hogy le is tudtam rajzolni. Akkor, hogyha tudnék én rajzolni, akkor le tudtam rajzolni, hogy milyen az a hölgy. Le is írtam neki, hogy tudtam nagyjából, hogy milyen volt. Az, hogy ő nem itthon lakik, nem Erdélyben lakik, nem külföldön, akár Budapesten, akár ugye Németországban, tehát külföldi, és ott tanul, azt jelenti, hogy ő kint tanul, a külvilágban, a világban tanul. De a világban mit tanul? Hát azt, amit én tanultam, és amit mindannyian megtanultunk, tehát kívül tanul, paráznaságot. És azt ő beviszi az ő házukba. Ha ő nem, és akkor elmondtam neki, hogy felsoroltam néhány példát, hogy mit láttam az elmúlt években, mekkora tragédiát okozott a paráznaság, milyen fájdalmakat okozott a paráznaság. És így mondtam neki kedvesen, hogy inkább tényleg keresse mindenható Istennek a szavát, és főképp, hogy Isten őket megáldotta gyermekekkel, akkor vigyázzon, mert ez szét tud robbantani mindent, mindent. A paráznaság. Az, hogy a hölgy külföldön tanult, azt jelenti, hogy ez a parázna, tehát az e világnak a szellemisége jelképesen az a nő. Tehát nyilván a valóságban is lehet egy ilyen női személy, mint a sok férfi életében vannak ilyen női személyek, de ez jelképezi a babiloni paráznát, a hamisságot, akár a hazugvallásokat, vagy azt a parázna szellemiséget, ami a világi szellemiség, ami be tud folyni egy házasságba, az embernek a szívébe, és ott háborút okoz, meg fájdalmat, meg halált okoz. Ezeket az álmokat leírtam, és utána visszafeküdtem. Aludtam tovább, és jöttek a további képek, keményebb képek, jöttek tanítások, szembesítések, minden. Láttam egy idősebb hölgyet, akinek azt hiszem nem volt férje, vagy elvált, vagy pedig özvegy volt, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy azt láttam benne, hogy miután ő elvált, vagy pedig özvegyé vált, ő továbbra is, tehát ő visszament a világba, a paráznaságba, és csábított. Tehát egy olyan nő, aki nem ismerte meg az igazságot, hogy a férje meghal, automatikusan megy vissza a paráznaságba. Vagy ha elválnak, automatikusan megy vissza a paráznaságba, ezt mondja Jézus. Tehát paráznaságba kerül. Ha valaki elhagyja a feleségét, paráznaság okán kívül paráznává teszi azt. Aki paráznát vesz el, paráználkodik. Hogyha egy nőnek meghal a férje, és ő akkor nem ismerte meg az igazságot, az élőisten szavát, miután a férje meghal, vagy pedig elválik tőle, ő automatikusan megy vissza a paráznaságba, a testiségbe, a bujaságba, és már sugározza magából azt a szellemiséget, amivel ő csábít, és fertőzi a férfiakat, vagy az ellenkező nemet. És visszaemlékszem gyermekkoromban, amikor én is ugye meglettem botránkoztatva a rejtett dolgokkal, a szexualitással. Jöttek az olyan képek, meg az olyan filmek, meg minden. És az elkezdtem mozgatni a gyermeknek a fantáziáját, amikor már kezdtem megszeretni azt. Akkor ő nyilván nem egy vele egykorú fiatal leánykára nézett, hanem inkább ugye az idősebb hölgyekre, akik éppen benne vannak a paráznaságban, és akik valósággal kisugározzák magukból azt a szellemiséget, akár még a férjük mellett is. A férjük mellett is. És a fiatal legényke, meg a fiatal leányka arról fantáziál. Hiszem, hogy ez kölcsönös. Ez van a fiatal lányokkal is, akik paráznaságba esnek. És a fiatal legénykékkel is, akik paráznaságba esnek. Keresik azt a lehetőséget, ahol megélhetik azt, amit ők láttak. A titkos képeken, meg filmeken. És beindul a fantázia, és a fantázia megtölti őket. Az ő lelküket a paráznaság lelkével teljesen fenevadakká teszi őket, tehát teljesen kiláncigálja az édenből őket. És ez ugye ebben részt vesznek akár a férjezett, akár a, mondjam azt, a paráznanők is, akik ugye elváltak már, akik ugye el vannak válva, Isten szava szerint azok már paráznák. Azok valósággal sugározzák magukból a paráznaságot. Festik magukat, szépítik magukat, illatosítják magukat, és sugározzák magukból azt a szellemiséget, amivel ugye el tudják bűvölni a férfiakat. Bűbáj. Jézabel bűbájos volt. Akit a kutyák megettek végül, az bűbájos volt. A szépségével csábított. Tehát vannak nők, akik a férjük mellett paráznák, tehát nem számít, hogy van férjük. Ők tovább is sugározzák magukból azt, amit akár megélnek a férjükkel. Azt a parázságot ugye nem rejtik el, mert régebb ugye törvény volt, és a férjezett asszonynak el kellett rejtenie az ő rutságát. Az, hogy ő parázna nővé vált, azt el kellett rejtse. Ezért olyan ruhák voltak ilyen, szerényebb ruhák voltak, meg kendő, meg minden, hogy elrejtse az ő paráznaságát. Hogy ne csábítsa, ne fertőzze tovább a társadalmat, a férfiakat. Ez így történt régebb. Ma már, ahogy a nők viselkednek, persze a férfiak is ugyanúgy viselkednek, csak ők nem női módon, hanem férfi módon teszik ugyanazt. Az tulajdonképpen azt úgy mondták volna a nagyszüleink, hogy ez kurválkodás. Tehát a legtöbb nő, főként nem beszél, hogy a celebekről, de a celebektől tanul mindenki. A fiatal generáció, a lányok, fiúcskák, lányok, kislányok, a celebektől tanulnak. Hát ami ma normális, az régebb, az a közönséges parázna nőkre, szajhákra, kurvákra volt jellemző. Tehát ők viselkedtek úgy, ők viseltek olyan ruhákat, ők festették úgy magukat, mint ma mindenki. Ma mindenki emberek. Tehát hogyha most van egy, mit tudom én, 90-100 éves néni, aki lejött az életét szerénységben, egyszerűségben, törny alatt, ugye? Tehát miután ő paráználkodott, és férhez ment, utána már ő nem mutogatta az ő bájait, az ő szépségét, az ő farát, meg az ő kebleit, meg tudom, az ő haját, a frizuráját, hanem elrejtette azt pont azért, hogy ne csábítson, ne indítsa be a fiatal legénykék, vagy fiatal embereknek a fantáziáját. De ma már ilyen törvény nincs. A törvény tipró globálisan, nem csak egyéni szinten, globálisan megjelent és megtaposta a törvényt. Amerikától egészen Magyarországig. Oroszországban nem annyira sikerült még. de ez történt. Tehát amit én gyermekkoromban láttam némely fehér népen, ugye némely asszonyon, fiatal asszonyon, akár férjezett vagy pedig férj nélküli asszonyon, azt ma már mindenkin látom, kivétel nélkül. Férjezett vagy pedig férj nélküli asszonyokon, özvegy asszonyokon mindenki lát. Sajnos, hogy 70 év fölött is. 20-tól arrafelé, körülbelül, amikortól ugye elvileg ő már asszony lehetne, akár anya lehetne, maga a paráznaság, a paráznaságnak az összes képe rá van festve egy asszonyra. Tehát 20-tól egészen, amíg meghal, 80-ig. Hát látok asszonyokat a közösségi médiában, közel 80-hoz még bujálkodni, még mindig a húst kínálja a Facebookon. Még mindig küldi az információt a férfiak irányába, hogy ő benne van mindenben. Emberek brutálisan el vagyunk torzulva. És ezt most már úgy mondom, hogy nem csak a társadalom kívül Amerikában, Budapesten, hanem a társadalom mi bennünk. Tehát parázna nők és férfiak, ahogy mondja Pál apostol. És emiatt van betegség. Emiatt van prosztatarák, agydaganat, emlő daganat, méhnyakrák, petefészek daganat, meg mindenfajta nyomorúság emiatt. A paráznaság miatt emberek. Hogy itt mindenki főállású, majdnem főállású, kurva és lator. És ezt úgy mondom emberek, mint fő lator és fő szajha. Mert én beittam mindent emberek. Nem tudom, hogy Christopher McCandless, hogy ő mennyire volt áratlan. A film szerint ugye, hát ő nem ment bele ebbe a kapcsolatba. Meg volt ő törve. Nem tudom, mennyire volt ő áratlan. Én nem voltam áratlan, az biztos. Nekem volt, amit Isten megbocsásson, bőségesen. Szóval egy ilyen nőt láttam, és láttam azt, hogy hogyan csábít, az, hogy mit sugároz ki magából. Valósággal így próbálja vonzani, és legtöbb nőni lesz a tudatalatiban van, tehát ő észesen veszi azt, hogy mit cselekszik. Nem automatikusan az a program kezd beindulni. A Szodoma és Gomora parázna program kezd beindulni benne, és kezd bujálkodni, kezdi magát kelletni, kezdi magát festeni. Az arcát, a haját, a körmeit, meg minden. És kezd újból csábítani. De miért csábítani ő? Akár egy özvegyasszony, akár egy elvált asszony. Azért, mert amíg az ember nem ismeri Istent, és nem tisztul meg az ő szava által, nem kap Istentől energiát, erőt, szó szerint. Mivel, hogy tolvaj szellemiség van benne, nem kap Istentől erőt. És ahhoz, hogy élhessen, muszáj neki csábítania. Tehát a nő abból él egy, akár egy szép nő, vagy lehet csúnya is, tök mindegy. A lényeg az, hogy tudja eladni magát, legyen jó a marketingje, tudjon csábítani, tudjon bujálkodni. Ő abból él, hogy elcsábítja a férfit, és az ő életenergiáját szívja. Tépve az első férje meghalt, jön a következő, és azt is addig szívja, amíg az is meghal. Tehát így történik a vérszívás társadalomban. Így szívják a nők a férfiak vérét, és fordítva a férfiak a nők vérét. Mert nem mindig a nő győz, amikor a férfi győz. A férfi győzi le a nőt. Erősebb, nagyobb az egója, magabiztossága, és legyőzi az asszonyt. És addig szívja a vérét, amíg ő meghal, holtan esik össze az asszony. És akkor eltemet, és akkor koporsó mellett sírni fog, hogy mennyire sajnálja, mennyire szerette őt. Persze, hogy szerette. Síratja, mert elveszett az eledel, amit mostanig fogyasztott. Nincsen több vér. Ezért sír a legtöbb férfi és legtöbb nő a koporsó mellett. És durva az, hogy mivel, hogy így viselkednek a nők és a férfiak, de most már mindenki, a férjezett nők és a, mondjam azt, a fér nélküliek, mindenki úgy viselkedik, hogy egy gyermek, tegyük fel, 10-valahány évesen megfertőződik, vagy találkozik a szexualitás és a perverzió képeivel, abban a helyben azokat a képeket vetíti rá arra nőre. Vagyis kezd fantáziálni, és a lelke teljes mértékben le lesz uralva a szexualitás által. És a rabja lesz egész életében, amíg meg nem hal, rabja lesz a szexualitásnak. Pontosan, mint hogy a legtöbb ember rabja a cigarettának életen keresztül. A legtöbb férfi, legtöbb nő rabja a szexualitásnak életen keresztül. Még akkor is, hogyha már nincs amivel, úgymond, megélje azt. Mert a lelkébe bele van égve. Tehát hiába, hogy neki nincsen lehetősége, nincsen férje, vagy nincsen felesége, vagy barátnője. A lelkébe bele van égve, és rabja ő a paráznaságnak. Ezért mondtam azt, hogy a társadalomról nincs értelme úgy beszélni, hogy milyen rossz a társadalom. Persze, hogy rossz. tudom, de én is építettem azt. Én is szabad kőműves voltam, szabadon, a saját fejem szerint építettem a társadalmat, kívül és belül. Én nem beszéltek úgy a társadalomról, hogy egy ilyen külső rossz, amihez nekem semmi közöm nincsen. Igaz, hogy a társadalom engemet leuralt, úgymond. Megfertőzött. De miután meglettem fertőzve, én is fertőzővé váltam. Én is fertőztem másokat. A következő kép egy durább kép volt. Egy ilyen Szodoma, Gomora kép volt. Azt láttam, hogy egy ilyen tengeren, egy kis hajón emberek egymással közösültek. Férfi nővel. Talán mindenki mindenkivel. Brutális képeket láttam. És pontosan, mint miket lehet látni a filmeken is, amiket megtanultunk is, amiket műveltünk. Amikor az ember a szexért él, egészen pontosan a szexnek él, mert a szex a főnök, ő a szolga. Sőt, élvezzük is ezt, ebből is egy ilyen vallás lett. A szex bálványozása. Azt mondja az angol, hogy sex slaves. Szex rabszolgák, itt mindenki az emberek. Ebben a társadalomban mindenki az. Tehát lehet mondani azt, hogy mennyire rossz a társadalom, ez így van, de kint nem tudom megváltoztatni. És én nem azzal kell elszámoljak, hogy kint mi van, nem azzal kell elszámoljak, ami bent van. És nem csupán, hogy rabjai lettünk a szexnek, ami ugye már bűn, eleve bűn, Isten szemében, mert ő megengedte nekünk. Tehát miután bűnbe estünk, megengedte, hogy akkor legyen szexualitás. A barátom nagymamája, aki 102 évet élt ezen a földön, megvallotta, hogy ő életében kétszer közösült. Az ő férjével is mind a kettőből gyermek lett. Ezt a mai ember fel sem foghatja. Ő sosem látta a férjét mezítelenül. Egymást sosem látták mezítelenül. A férfi a nőt, a nő a férfit. Nem látták egymást mezítelenül. Tudták, hogy bűn a szex. Nem volt vita. Akkor még a pápa nem mondta azt, hogy Istennek az ajándéka a szex. Nem mondta ezt. Kétszer történt meg az, hogy összefeküdtek és mind a kettőből gyermek lett. Isten megáldotta. A bűnt ellensúlyozta. Gyermekkel, gyermek áldással. És ezzel szemben teljesen nyíltan beszélünk arról, hogy milyen az egészséges szexuális élet. Teljesen nyíltan, fő műsoridőben ugye beszélünk arról, hogy milyen az egészséges szexuális élet. Hogy hogyan kell szexelni. A nő mit kell csinálni, a férfi mit kell csináljon. Orális szex. És elmondjuk, megbeszéljük, hogy ezt hogyan, mit tudom én mi. Anális szex. Hogy legyen érdekesebb. Hogyan újulhat meg a szexuális életünk. És ezt teszi maga az ördög. Mert hogyha az embernek nem volna a bálványa a szex, nem volna Isten a szex, akkor nem volna annyira testi, nem volna annyira földhöz ragadt, és hallaná Istent. De mivel az embernek, keresztény embernek is, meggyőződésem, a legtöbb embernek bálványa a szex, és megmagyarázza azt, hogy hát Isten adta, Istennek az ajándéka, ezért legtöbb ember rab, a szex rabja, a törvény rabja, a perverzió rabja. Mert azt mondjuk, hogy házasságban mindent lehet. A pápa azt mondja, hogy Istennek az ajándéka. Tehát, hogy Istennek az ajándéka, akkor miért van az, hogy az egyedüli, tiszta ember erre a földre, Jézus Krisztus, nem szex által született. Ez teljesen figyelmen kívül van hagyva. Hát azt a Bibliába írja, de nem érdekel minket. Mi fel sem foghatjuk már, hogy mit jelent az, hogy egy asszony, vagy egy nő, egy ember a Szentlélek örömében megfogan. Mi ezt fel sem foghatjuk ezt. Tudósok erről nem beszélnek, ezt nem tudják megmagyarázni. Fel sem foghatjuk azt, hogy mit jelent az, hogy egy asszony a Szentlélek örömében megfogan. Tehát Istenünk a szex. És minél tovább csináljuk, minél inkább benne tartjuk magunkat abban a monoton ismétlődésben, annál tompább a lelkünk. Annál inkább eltorzul a lelkünk. Mert nem hallja Istent. És aki rabjával vált a szexnek, és annak minden eltorzult verziójának, ugye, Szodoma és Gomora, az nincs, ahogy megszabadul ebből a rabságból. Nem lehet lemondani erről. Lehetetlen. Az ember le is mond, azt mondja, jaj, én mostantól jó ember leszek, ügyes ember leszek. Lehet, hogy erőből próbálja magát visszatartani, de nem tudja elhagyni, mert a lelkében még mindig benne van. Lelkéből nincsen kiégetve, mert nem volt szembesülés azzal, hogy ő mennyire rab. Rabszolga, a bűnrabja, és nem kapott megbocsájtást, feloldozást Istentől. Nem tud megszabadulni. Apropó, a szerénységről, egyszerűségről, szerénységről, arról, hogy láttam ezt a nőt, amely ugye már idősebb nő volt, de teljes mértékben ilyen buja volt, bujálkodó, vagy maga a kisugárzásával, hát ugye sugározta ki magából azt, hogy igen, ő szabad a pálya, ott lehet nyugodtan, lehet neki udvarolni. Hát ugye vonzotta, úgymond a férfiakat, a hússal, a testiséggel, a testtel. Persze mi beszéltünk közben a spiritualitásról, meg mindenről, amikor teljes mértékben bele vagyunk ragadva a testbe, a rothadó testbe, a húsba. A minap elém került egy fiatal hölgy, nagyon-nagyon szép arcú fiatal hölgy, és hát olyan fura volt, hogy maga a borítókép is, hogy rá kellett kattintsak, hogy mi lehet ez. Hidzsáb volt rajta. Ezt a muzulmánok viselik a hidzsábot, ők törvény szerint. És mondta, hogy volt neki egy ilyen természetfeletti találkozása Istennel, Krisztussal. És ő valamiért nem volt neki más információja, nem tudom pontosan, a katolikus vallásba ment, templomba. És azt mondta, hogy őt Isten a Szentlélek arra indítja, hogy viseljen ilyen hidzsábot, tehát egy ilyen kendőt, amivel eltakarja a haját. Tehát hangsúlyozom, egy nagyon szép fiatal, de teljesen baba arcú, tehát olyan gyönyörűséges gyermek, tehát baba arca van, egy kis baba olyan. És elmondta, hogy ő miért visel ilyen hidzsábot, azt mondta, hogy őt a Szentlélek indította arra, hogy viseljen ilyen hidzsábot, mert azt érezte egész életében, nagyon szép haja van, azt mondja egyébként, nagyon szép haja volt, vagy ha nagyon szép haja van, és érezte, hogy a férfiak felfaják a szemeikkel őt, és neki ez kényelmetlen volt. Azt mondta, semmiképp nem szeretné, hogyha neki lenne férje, az ő férje ezt csinálja más nőkkel. Ezért ő nem akar adni lehetőséget a férfiak számára, hogy a szemeikkel felfaják őt. Nem akarja csábítani a férfiakat semmilyen módon. Azt mondja, hogy ha nem lesz férje, az sem számít. Ha pedig lesz férje, akkor így fogja majd őt elfogadni, szeretni. Mert őt Isten, az Úr Jézus erre indította, hogy takarja el azt, hogy ne csábítson azzal. Le voltam többenve, hogy van ilyen a mai világban. Vannak ilyen hölgyek, ilyen szerény hölgyek, fiatal hölgyek, akik ezt felfogták valamiért, tehát vallástól függetlenül felfogták, hogy ez mennyire fontos volna a szerénység, hogy ő ne a testi szépségével, a bűbájával csábítson, hanem hogyha úgy rendelni Isten, hogy legyen neki férje, akkor lélek szerint kapja azt, ne test szerint. Mert ha test szerint kapja a férjet, a nő, akkor test szerint fogja kapni a fájdalmat is, a nyomorúságot, ami azzal jár, hogy a férj előbb-utóbb megunja azt, bármilyen szép, bármilyen gyönyörű, megunja azt, hiába festi magát, festi a szemeit, a száját, mindenét, a férfi megunja azt. De hogyha az ő lelkében van valami finomság, szépség, amivel tud rezonálni a férfi, akkor az ő kapcsolatuknak nagyobb az esélye arra, hogy lelki legyen, sokkal inkább lelki legyen, mint testi. Tehát lenyűgöző volt az, hogy ez a fiatal hölgy, és tényleg olyan alázattal és szerénységgel beszélt, tehát látszik rajta az, hogy őt Isten megérintette, hogy miért a katolikus vallás felé orientálódott, fogalmam sincs, nem tudom ezt én sem megérteni. Ő elmondta, hogy ő eléggé testi volt, hát ő is testi volt, nagyon is. Volt, amikor élvezte is azt, hogy a férfiak ugye a szemeikkel felfalják őt. És azt mondta, hogy hát de fennáll a veszélye, hogy elhull a haja a kendő alatt, vagyis a hidzsáb alatt. Azt mondja, hogy azt sem bánja, nem bánja azt sem, mert neki megéri, azt mondja, Jézusért. Tehát ezt őt ennyire komolyan vette, és ennyire komolyan veszi. A mai világban az ilyent hallani, hogy hát teljesen megvetendő. De a mai világban a normális, abnormális, a szerénység, az egyszerűség, a gyermetegség, az abnormális. A mai világban, hogyha a nagyszüleim idejében, hogyha valaki szajha volt, azt ismerte mindenki, és megvetették őt. Nem ölték meg, mint régebb, de megvetették őt. Most már ott tartunk, hogy azt vetik meg, hogyha valaki egyszerű, ha valaki nem szajha, ha valaki nem lator. Én azáltal, hogy én is idézőjelben normális srác voltam, tehát ilyen bűbájos, úgymond én is. Én is éppen olyan szaja voltam, mint a nők. Én is csábítottam. Persze nem úgy, mint a nők, hanem mit tudom én, izom, testépítés, vagányság, motorozás, minden, amit ugye a férfi tud produkálni. És az normális volt, az vagány volt. minden nőnek az kellett volna. Nem a szerényebb pasi, aki nem akarja, nem akar a cirkuszi majmot játszani ebben a társadalomban. Az nem kell senkinek. Egy szerényebb pasi, aki nem tudja eladni magát, vagy nem tud, úgymond, nem tudja a falubikáját játszani, megjátszani, az nem kell senkinek. Miért? Azért, mert az erős pasi, a vagány pasi, ugye van neki ereje. Hát jobban tud ő lopni energiát. Persze fizikailag is ez így van, mert erősebb pasi, ugye több pénzt tud gyártani. És nagyobb az álbiztonság, a hazug biztonság, amit ő tud kínálni az asszonynak. Ez itt egy parázna férfi népszerűbb. Sokkal több a jelentkező rá, egy parázna férfira, és a parázna nőre, mint az egyszerűre, a szerintre. Szóval ilyen teljesen Szodoma és Gomorra képeket láttam, ugyan közösülnek, ott volt minden, pontosan, mint a pornóban. Minden, amit megtanultunk. És elgondolkodtam azon, hogy hova jutott a társadalom, hova jutottunk. Ez is normális, mert ugye erről beszélünk. Erről vannak műsorok, a Facebookon, podcasterek, vagy mit tudom én, influencerek, akik erről beszélnek. De teljesen nyíltan, nappal. Talán nem is 18 év alatti téma ez már, ugye, mert 18 év alatt már sokan, ugye már rég benne vannak ebben a dologban. És úgy beszélgetünk erről, mint valami normális dologról. Pedig az Úristen ugye megengedte, hogy miután az ember bűnbe esett, uralkodni akart, megengedte, hogy akkor legyen szexualitás is. Tehát nem megátkozta olyan értelemben, hogy azáltal az életünk végessé vált, tehát halandóká váltunk. Amikor elkezdett az ember paráználkodni, halandóvá vált, meghalni senki nem akar. De a bűnt sem akarja senki sem abba hagyni, senki. Tehát bűnben akarunk élni, gyakorlatilag. És megengedte azt, hogy az a mag, ami ugye az a, mert tulajdonképpen amikor a férfi megtermékenyíti a nőt, akkor ugye energiát ad neki. Tehát abban a magban energia van, erő van, életerő van abban a magban. És abból élet, új élet fakad. Isten megáldotta. És akkor jön a gyermek, az áltatlan, a kis Jézus, ugye? Mert benne van a kis Jézus a kisgyermekben, nagyobb mértékben, mint bármelyik felnőttben. És azáltal a felnőtt szembesülhetne az ő eltorzultságával, az ő devianciájával, és megtérhetne, kívánhatna gyermek lenni. De ez nem jellemző ma már, hanem a szex nekünk már nem is arra kell, hogy sokasodjunk, legyen gyermek, gyermekáldás, hanem arra, hogy élvezkedjünk. És ezért Isten megengedte a szodomiát is, megengedte az orális szexet, az anális szexet, teljes perverziót, hogy csináljuk, hogy hát, ha szembesültök azzal, hogy mit csináltok. De ez is normálisra vált, nincsen szembesülés. Emberek, normális ez. Mit vagy ilyen maradi, ilyen konzervatív? Még nem próbáltad? Próbál ki te is. Pedig az ember nem gondolkodik azon, hogy az a mag, amiben élet van, élet, képes életet fakasztani, annak mi értelme van, hogy bekerüljön az emésztőrendszerbe, vagy az emésztőrendszernek a végére, amit már egyértelműen az árnyékszékbe, a süllyesztőbe, a sehova megy az élet. Ilyen dolgokon senki nem gondolkodik. Ezen már senki nem gondolkodik. Hát teljesen megszokottá, és normálissá vált az abnormális. Ezért lehet azt mondani, hogy a társadalomnak befelegzett. Az emberiségnek befelegzett. Én nem azért beszélek, hogy az emberiséget megmentsem, nem tudom megmenteni az emberiséget. Azért beszélek, hogy én megmeneküljek, hogy én szembesüljek, Isten kegyelme által szembesüljek, utáljam meg, gyűlöljön meg minden devianciát, perverziót, amit valaha elkövettem, és vágyakozzak arra, hogy Isten teljesen átformáljon engemet, gyermekké formáljon engemet. És ezt én megosztom, mert noha az emberiség nem menekülhet meg, mert annak befellegzett. Az ember megmenekülhet. Az emberiség nem, de az ember megmenekülhet. A tömeg nem menekülhet meg, de az egy én megmenekülhet. Az egy szülött fiú megmenekülhet. Mert mindenki egy szülött fiúvá válik. Krisztus által, aki őt megismeri. Még volt egy álomkép, amit láthattam. Elég sokat kaptam az éjjel. Ebben egy zenekarral találkoztam, akik zenészek voltak, noha zenészek voltak, mellékállásban foglalkoztak azzal, hogy ilyen belső építészettel, tehát festés, ugye ház, festés, messzelés, ugye, háznak a belső építése. És egy ilyen csapat, egy ilyen zenekar volt nálunk, és a házunkat belülről úgymond próbálták építeni meg, újra festeni meg ilyenek a zenekar tagjai. De nagyon rossz munkát végeztek. Ocsmai munkát végeztek. El kell mondjam. És persze az első reakció az lett volna, hogy utáljam meg őket ezért, hogy ilyen ocska munkát végeztek. A zenekar. A házamban. De mégsem azt adta Isten álomban, hogy én megutáljam őket, hanem azt adta, hogy tegyek nekik bizonságot az életről, Krisztusról, az újjászületésről. És már befejezték azt az ócska munkát, amit elvégeztek, és már mentek volna el. Az egyik tagja a zenekarnak, ott maradt. És közben, miközben dolgozott, hallgatta az én beszédemet. És az én beszédem megérintette őt. És Isten azt láttam, hogy ahogy az én beszédem őt megérintette, az ő munkája megváltozott. Már nem olyan munkát, nem olyan felszínes munkát végez, mint korábban. Nem olyan felületes munkát végez, mint korábban, hanem ilyen gyermeki lelkesedéssel kezdett így egy ilyen létrát festeni a falra. Létrát festett a falra. De ilyen különböző ilyen játékosan, tehát ilyen nem a művészet kedvéért, hanem teljesen játékosan csinálta azt. Tehát az élet benne megelevenedett. Az állam jelentése pedig az, hogy ez a zenekar, aki bejött hozzám, hogy a házunkat újrafesse, az valójában a társadalom, az maga a világ. És maga a világ a társadalom, mint ahogy eddig is mondhattam ebben a felvételben, azt teszi, hogy belülről megváltoztat minket. Azt mondjuk, hogy információ. Mit csinál az információ? Informál. Informál. Ennek a jelentése az, hogy belül formál. Tehát belül formál. Informál. Ezt teszi a zenekar. A zenekar ugye maga a társadalom. A zenekar ugye az influencer. A zenekar ugye hatást gyakorol az emberekre, a rajongókra. Ezt teszi a zenekar, minden zenekar. Ezért Isten a társadalmat így mutatta be nekem. Ő egy zenekar. Hatást gyakorol a rajongókra. Informál. Belül formál. A társadalom belül formál. 10 éves koromtól kezdve a társadalom engemet a nagyon rossz irányba formál. Belül, informál. A zenekar. A zenekar maga a társadalom. De azáltal, hogy én beengedtem a szívembe, a lelkembe az Úr Jézus beszédét, megkaptam a megváltás kegyelmét, a bűnök bocsánatát, már bennem él a Krisztus. És a bennem lévő Krisztus beszél a bennem lévő társadalomhoz, zenekarhoz. És a bennem lévő társadalom megváltozik. Vagy ki kerül onnét, kivettetik a szívemből, vagy pedig én bennem megváltozik. Érdekes, ugye? Tehát amikor a zenekar azt a mocsok munkát végezte a szívemben, a házamban, hogy a ház az én szívem, akkor nem azt tettem ebben az álomban, hogy elkergettem őket, hanem nem haragudtam rájuk, hanem szerettem őket, és úgy szerettem őket, hogy szerrel etettem őket. Elmondtam nekik az igazságot, az élő Isten szavát. És az egyik zenekar tagban megfogant az igazság, és ő megváltozott. Ő már nem kell elhagyja az én házamat. Az a tag, az a barátom, az az ember, akit én ismerek, az én szívemben van. Hogyha ő elfogadta azt, amit az én szívemben lévő Krisztus mond neki, ő a szívemben maradt. Erről korábban is beszéltem. Az olyanok, akik elfogadták azt, amit én nekik mondtam, Isten kegyelm által, a szívemben maradnak, ha testem meghal. Ők velem lesznek a mennyek országában. Ők az én szívemben maradnak. Isten a mennyek országát az én szívemben építi. Mindenkinek a szívében, lelkében építi a mennyek országát, Isten. Hogyha a testem meghal, akkor azok az emberek, akik befogadták azt, amit én mondtam, Krisztus által, persze, Istenből, amit szólhattam, azok az emberek velem maradhatnak a mennyek országában, az én szívemben. A többiek kivettetnek az én szívemből. A zenekarból, ők felöten voltak, akik az én belső házamat formálták, egy elfogadta az életszavát, és ő megváltozott. Ő is megváltozott. Tehát én nem azáltal szabadulok meg a társadalomtól, hogy elfutok a társadalom elől, hanem azáltal, hogy a társadalomnak én bizonságot teszek arról, aki a szívemben az Úr, a Krisztusról. És aki utálja őt, elszalad. Ott hagyja az én házamat. idézőjebb az ördögök elfutnak az én házamból, és aki szereti a Krisztust, az én szívemben marad. És erről szól az a felvétel, hogy a társadalom, amit kint látunk, az a romlott, elég romlott társadalom, amit mi kint látunk, az ott van bennünk, mindannyiunkban. Hiába futunk el Romániából Mexikóba, Mexikóból Indiába, hiába futkorászunk. A társadalmat magunkban futtatjuk, visszük magunkkal mindenhova. Hiába jössz ki a hídgyülekezetéből, ha benned a hídgyülekezete nincsen lerombolva, nincsen lefegyverezve, az te szívedben a hídgyülekezete, nem tudsz kijönni belőle. Sokan kijöttek a hídgyülekezetéből, és új gyülekezeteket alapítottak, de magukkal vitték a hídgyülekezetét. Ugyanarra a szellemségre épül minden, az ő életük. Mert noha kijöttek, elhagyták a hídgyülekezetét, fizikailag, de a hídgyülekezete bennük maradt a szívükben. Azt a fertőt magukkal viszik a szívükbe. Semmi értelme nem ott kijönni. Úgy van csak értelme kijönni, hogyha belül az ember megvívja a harcot, avval a szellemiséggel, a Krisztus beszédével bizonságot tesz, a szívében lévő hídgyülekezetnek, és a hamis része a hídgyülekezetének kimenekül az ő szívéből, elhagyja az ő szívét, és az igaz része bent maradt az ő szívében, és megmenekült. Így lehet megmenteni a társadalmat, a hídgyülekezetét. Másképp nem. Kompromisszummal nem. A kétélű karddal, a Krisztus szavával lehet harcolni. Azáltal, hogy bizonságot teszünk belül, a saját szívünkért, és kívül, az embertársainkért. Mert hogyha én hazugságot és bűnt látok kívül, és hogyha én nem teszek bizonságot arról, hogy az Isten szemében fertelmesség, hazugság, bűn, istentelenség, akkor az a hazugság be fog jönni az én szívembe. Hogyha én kint bűnt látok és hazugságot, és alázattal a Krisztusnak a szeretetével bizonságot teszek arról, hogy az bűn Isten szemében, és elmondom az igazságot, akkor az én szívemből az igazság meg tudja érinteni őt, és fel tudja támasztani. Hogyha én kedvességből, illemből, udvariasságból meghallgatom a másikot, de elhallgatom az igazságot, akkor én bevettem a bűnt, a betegséget, a fertőt az én szívembe, és újból megfertőzöm az én szívemet. Így történik a harc, a belső harc, a lelki harc, ami lelkünkért, amit bennünk vív a Szentlélek. És ezt a harcot, ha vívjuk, akkor nem kell elmeneküljünk sehova, nem kell elfussunk sehova, nem kell kimenjünk a rendszerből, a társadalomból, nem a társadalomban, derűs arccal, szeretettel, bizonságot teszünk az élő Istenről, a Krisztusról, a feltámadásról. És a bizonságban, amit mi mondhatunk, Isten ereje által, megtisztul az, ami tisztítható, a többi pedig elmenekül. A társadalom el kell meneküljön előlem. Az a része, amely menthető, az megmenekül, a többi része pedig elmenekül. Ez a két lehetőség van. Így lehet a társadalomért harcolni, küzdeni magunkban és kívül is, azáltal, hogy nem rejtjük el a bizonságainkat, amiket kapunk Istentől. Kívánom, hogy Isten kegyelmezzen minden olyan hallgatónak, aki hallotta ezt a felvételt, aki magára ismert a felvétel bármelyik részében, mert nem azért beszéltem, hogy bárkit is megöljek, kivégezzek ezekkel a szavakkal, hanem azért, hogy aki hallotta ezt a felvételt és magára ismer, esélyt kapjon arra, hogy meglássa, hogy mi okozza benne az ő szívében a háborút, a harcot, a nyomorúságot, a fájdalmat, a halált, és tudjon teljes szívével Istenhez kiáltani, az Úr Jézus szavát segítségül hívni, hogy kapja meg a bűnei bocsánatát, támadjon fel a lelki alából, és legyen ő a világ világossága. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!